Üdvözlöm Önöket, ez továbbra is a Családi Hét, az Inforádió családi magazinja. Szerettesd meg gyermekeddel a lovaglást, és soha nem lesz pénzed drogokra, vallja Magyar Dorottya, a lovasok.hu főszerkesztője. A lovaglás tehát szenvedély, amely könnyen magával ragad, akárcsak nagy írónkat Jókai Mort, aki azt mondta, bölcsembernek lóvaló, mert lóvá tesz az ember, s emberi a ló. Igen ám, de hogyan vágjunk bele a hobbi lovaglásba, amikor gyermekünk mindenáron ki szeretné próbálni? Sánt András interjúja következik.
Még talán a lovaglás témakörében járatlanok számára is világos valószínűleg a ló és az ember közti ősi kapcsolat. Mi az oka vajon ennek napjainkban, amikor a lovat, mint közlekedési eszköz háttérbe szorították az autók, és a mezőgazdaságban is többnyire a gépek vették át a lovak szerepét?
Valószínűleg ez az ősi kapcsolat, amit említett a ló és ember között, ami megvan, és ez továbbra is valószínű. Benne van a génjeinkben. Megfigyelhetjük akár például a művészetekben is, hogy mindenhol ott van a ló. Régi nagyjaink is megmondták, például Jókai Mór, aki azt mondta, hogy bölcsembernek lóvaló, mert lóvá tesz az ember és emberi a ló. Ma egy kicsit más, mert a ló ugye munkaeszközből lett egy sportás és társ.
Tehát akkor napjainkban leginkább sporteszközként tekintünk a lóra?
Egy olyan négylábú társként, akivel sportolhatunk, kikapcsolódhatunk, de ugyanakkor például nagyon fontos terápiás szerepe is van.
Gyerekek is ösztönösen vonzódnak a lovakhoz. Legtöbbjüknél eljön az az idő, amikor kutyát szeretnének, vagy és lovat. Legalábbis a lovaglást feltétlenül ki szeretnék próbálni. Mit tett ilyenkor a szülő, aki a gyermeke kedvében akar járni? Hova forduljon mondjuk egy átlagos városi ember, átlagos anyagi képességekkel, ha ki akarja próbálni a lovaglást, csak úgy hobbiként, vagy ki akarja próbáltatni a gyerekével, vagy együtt.
Tehát, hogy mit tegyen a szülő? Én elsőként azt javasolnám, hogy örüljön, mert a lovaglás egy jó dolog. Sok jó dolgot megtanul a lovak is a lovaglás által a gyermek. Felelősséget, rendszerességet, kitartást, ráadásul mozog, levegőn lesz, erősödik az immunrendszere. Hogy hova forduljon, sok szeretettel ajánlom a lovasok.hu-t, mert nálunk nagyon-nagyon sok hasznos cikk megtalálható, illetve a lovarda keresőnkben nagyon sok lovardát meg lehet találni.
És hány éves kortól lehet lovagolni, tanulni, vagy ön például hány éves kortól ajánlja?
A lovakkal való összeismertetés már egész kicsi korban megkezdődhet. Lehet játékos foglalkozásokra, lovasatorna foglalkozásokra vinni a gyermeket, de konkrétan lovagolni tanulni akkor lehet, amikor a gyermek idegrendszere megérett arra, hogy külön tudja mozgatni a kezeit, a lábait, a fejét és a törzsét. Ez általában egyéntől függően 8 és 14 éves kor körül alakul ki. Ugye a lovaglás nagyon-nagyon finom és összetett segítségadásokból áll, erő is kell. Emellett pedig el kell érni a ló bizonyos testrészeit, tehát hogyha a gyermeknek a lába nem ér le a nyerekszárny alá, értelemszerűen nem tud csizma segítséget adni. Éppen ezért a tényleges lovaglás tanulás bőven ráér 8 és 14 éves kor között. És a nagyon piciknek azért nem is ajánlják például a rendszeres lovaglást, mert hiába tesszük fel egy pici pónira, nagyon-nagyon nagy terpezben kellene ülni rajtuk. És ez pedig a csípőizületnek nem fog jót tenni.
A lovardák általában egyformán felkészültek az amatőr lovasok fogadására, oktatására, vagy akad, ahol ezt inkább teherként élik meg?
Léteznek olyan lovardák, amelyek inkább a versenysportra vagy a lovak kiképzésére vannak berendezkedve, de többségében vannak a lovas iskolák, ahol arra vannak berendezkedve, hogy lovasokat oktassanak. A legtöbb lovardának már van saját weboldala. Ott meg lehet nézni, hogy az adott lovarda mivel foglalkozik.
Az első alkalommal milyen ruházatra, felszerelésre van szükség, aztán később, hogyha esetleg komolyra fordul a dolog, mi minden kell?
Fontos, hogy egy kényelmes testhez simuló nadrágot vegyen fel az ember lovagláshoz, ami nem farmer, mert a farmer egyrészt ugye azért egy feszesebb, a varrásai lovaglás közben kényelmetlenül nyomhatják az embert. Később pedig egy olcsóbb lovagló nadrágra be lehet ruházni, akár már egy kezdő számára is. Cipőből pedig olyan cipőt vegyünk fel lovagláshoz, aminek van sarka. Ez egy fontos biztonsági elem, mert ez megakadályozza, hogy a lovas lába belecsúszson a kengyelbe. Kezdetben kubakot például nem szükséges vásárolni, mert a legtöbb lovardában rendelkeznek, és rendelkezniük kell kubakkal.
Bukós isak ez, ugye?
Igen, bukós isak. És nagyon fontos, hogy ezt mindig viseljük. Sőt, én azt mondom, hogy egy olyan lovardában, ahol nem várják el a tanulóktól, hogy kubakot viseljenek, oda én jó szívvel nem hordanám a gyermekemet, mert a kubak az életet ment.
Tényleg most érintett egy olyan kérdést, amit feltétlenül fel kell, hogy tegyek, hogy mennyire veszélyes sport ez gyermekkorban, felnőtt korban.
Azt szoktuk mondani, hogy a lovaglás veszélyes üzem. Ugyanakkor pontos magyarországi adataink nincsenek arról, hogy hány balesettel számolhatunk a lovaglás vagy a lovak körüli teendők miatt. Bizonyos szabályok betartásával ezek a veszélyek, amik a lovak körüli munkát, illetve a lovaglást körülveszik, gyakorlatilag ezek a veszélyek vállalható méretek közé korlátozhatók. Tehát egészen egyszerűen meg kell tanulni bizonyos viselkedési formákat, magatartási formákat, amiket alkalmaz az ember lovak közelében. Például nem szaladok oda hátulról egy lóhoz, vagy hogy hogy adja oda az ember a jutalomfalatot annak a lónak, hogy még véletlenül sem legyen sérülés belőle. Viszont az meg tény, hogyha valaki felül a lóra, akkor az le is fog esni. Tehát ez a velejárója, az, hogy ennek az esésnek mi lesz a vége, az nagyban függ a lótól, függ attól, hogy tényleg milyen szituációban történt ez az esés, és függ attól, hogy a lovas visel-e védőfelszerelést.
A veszélyesség mértéke az netán függ a ló személyiségétől, és a legtöbb sportággal ellentétben a lovaglás azért is speciális, mert hát egy önálló személyiség a sporteszköz, tehát aki biciklizik, ki ismeri a gépek maga alatt, aki síjjel, ismeri a léceit, annak az állandó tulajdonságait, de hát egy lónak adott esetben önálló akarata van, ösztönei vannak, fáradt lehet.
Teljesen igaza van, ugye ezért is a beszélgetés elején már mondtuk azt, hogy nem sporteszköz, hanem sportárs, mert egy érző, önálló akarattal rendelkező lényről beszélünk. A ló egy nagy és ijedős állat, ugye menekülő állat, egy préda állat, aki azért maradt fent az evolúció során, mert sikeresen meglépett a ragadozók elől. Ezt az emberek közelsége miatt sem vetkőzte le, tehát vannak ösztönei, és ló nagyon sok mindenre, nagyon sok ijesztő dologra, egész egyszerűen meneküléssel válaszol. De egy kezdő esetében nem feltétlenül szükséges, hogy a ló meneküljön, egész egyszerűen csak egy megtorpanás, vagy egy hirtelen irányváltás elég lehet egy kezdőnek ahhoz, hogy elveszítse az egyensúlyát. Úgyhogy igen, a ló önálló, saját akarattal rendelkezik, az esetek nagyon nagy részében nem rossz indulatú, viszont számolni kell vele, hogy esetleg ő úgy gondolja, hogy ez az adott szituáció számára veszélyes, és esetleg meneküléssel válaszol, vagy megáll.
A közvélekedés a lovaglást, akár csak a vitorlázást és a golfozást azért költséges sportként tartja számon. Ez helytálló? Tehát nézzük az árakat, mi mennyibe kerül, felszerelés, amiről már beszéltünk, lovagló, leckék, stb.
Van egy mondás. Szeretesd meg a gyermekeddel a lovaglást, és soha nem lesz pénzed drogokra. Ez teljesen igaz, viszont a lovaglást azért a vitorlázáshoz és a golfozáshoz mégsem hasonlítanám. Tény, hogy nem mondjuk egy pocogás, vagy nem egy focizás, azok gondolom viszonylag olcsóbb dolgok, tehát a lovaglásnál esetleg olcsóbbak, de a vitorlázással és a golfozással azért szerintem mégsem érnek fel a lovaglás költségei. Kezdők elsősorban futószáron fognak lovagolni, tehát középen áll az oktató, és körülötte körben egy hosszú szár végén mozog a ló. Ilyenkor a lovasnak nem kell foglalkoznia azzal, hogy irányítsa a lovat, hanem ezt megteszi helyette az oktató, viszont meg tudja tanulni, hogy megfelelő segítségeket adjon. Tehát ez a kezdők oktatása. Ez általában 30 perces foglalkozás szokott lenni. Körülbelül olyan 2500 és 4000 forint között szokott lenni egy-egy ilyen oktatás. Hogyha már a lovas elsajátította a lovaglás alapjait, tehát mind a három jármódban simulékonyan tudja követni a lónak a mozgását, tudja irányítani, akkor történik az, hogy osztályban fog lovagolni. Tehát több ló megy egymás után a pályán, és feladatokat hajtanak végre akár együtt, akár külön-külön a lovasok. Ezek már általában egyórás foglalkozások szoktak lenni, ilyenkorra már a lovas szellemileg is felkészült arra, hogy egy órán át koncentráljon, illetve fizikailag is felkészült arra, hogy egy órán keresztül lovagoljon. Az osztálylovaglás az általában ilyen 3-4 ezer forinttól szokott indulni. Ugye az árak lovardánként, régiónként erősen eltérőek lehetnek. Ami általában nagyon praktikus, hogy már a lovardákban is lehet bérletet váltani. Hogyha van ilyen lehetőség a lovardában, azt lehet mondani, hogy akkor szeretnék 10 alkalommal bérletet váltani, és ilyenkor az egyes egységek kedvezményesebb áron jönnek ki, mint hogyha alkalmanként fizetni az ember az oktatást. Általában a teraplovaglás is hasonló árban szokott mozogni óránként, mint az osztálylovaglás, tehát 3-4 ezer forinttól indul. Illetve a gyermekek esetében a lovas táborozás az, ami nagyon vonzó opció szokott lenni, és tényleg lószerető gyermekek számára a nyárnak a fő programja. Ez 35 ezer forinttól szokott indulni, és az árak ugye itt is attól függenek, hogy például bentlakásos a tábor, vagy nem bentlakásos, milyen egyéb programok vannak, mennyit lovagolnak, stb.
Tehát akkor alapesetben, hogyha jól követtem a számokat, amiket mondott, hogyha hetente kétszer egy hónapban elviszük a gyereket lovagolni, előtte megveszük a ruhákat, ezt nem számoljuk, tehát akkor a lovagás mondjuk havi 30 ezer forintból kijön?
Szerintem igen, sőt, akár kevesebből is.
És mi történik, hogyha komolyabbra fordul a lovas szenvedély? És netán anyagilag is megengedheti magának valaki, és lóvásárláson törje a fejét. Mi a megfelelő ló? És milyen törvényi feltételei vannak a lótartásnak? Mennyibe kerül a bértartás?
Mielőtt lóvásárlásra adná a fejét a lovas, én azért megemlítenék egy nagyon-nagyon praktikus opciót, az pedig a lóbérlés vagy a feles tartás, ami úgy működik, hogy akár a lovasiskolának vannak olyan lovai, amik lehet bérelni, akár hosszú távon is, illetve vannak olyan magánlótartók is, akik feles tartásra bocsátják a lovukat. Ez olyasmi, mintha az embernek tényleg egy saját lova lenne, mégis sokkal kevesebb a költsége. Kezdőlovasoknak, kezdőlótartóknak ez egy nagyon-nagyon jó opció. Lóvásárláskor azt szoktam mondani, hogy a ló és lovas közötti kapcsolat az olyan, mint a házasság. Tehát több évre összekötjük az életünket, a feleknek passzolniuk kell egymáshoz, úgy méretben, mint habitusban, személyiségben. Nagyon-nagyon fontos, hogy tapasztalatlan lovasok semmiképpen se induljanak el lovat vásárolni szakértő segítség nélkül. Szakértő segítség alatt értek egy állatorvost, aki felismeri, hogyha az adott lónak valamilyen egészségügyi problémája van, illetve a lovasedző az, aki még nagyon sokat tud segíteni. Kezdők, hobbi lovasok és gyermekek számára azt szoktuk mondani, hogy semmiképpen se vásároljunk ményt, mert aminek akkor is, hogy esetleg a bemutatáskor kedvesek, nyugodtak, a későbbiekben kiderülhet, hogy esetleg agresszívebb, mint amit kezelni tud az adott lovas. Ugyanúgy nem ajánlott a fiatal csikó vásárlása, tehát inkább a 6 éves kor fölötti lovakat szoktuk ajánlani első lónak, akkor a ló már ki van képezve, mondhatom azt is, hogy szellemileg is megkomolyodott, tehát már nem egy fiatal ugri-bugri csikóról beszélünk, nyugodtabb társ. Belovagolatlan ló értelemszerűen nem való első lónak és kezdő lótartónak, ugyanúgy a rossz szokásokkal rendelkező, vagy egy agresszív és kezelhetetlen ló sem.
Az elmúlt percekben Magyar Dorottyát, a lovasok.hu főszerkesztőjét hallották. Ezzel a Családi Hét, az Inforádió családi magazinja véget ért, nem sokára hírekkel folytatódik az Inforádió adása. Boros Pétert hallották, viszont hallásra.